Mint mindig, amikor eljövünk a templomba, Isten azt mondja, most figyelj. Most figyelj, mert szólni kívánok hozzád. A felolvasott igeszakaszhoz szeretném hozzátenni azt az üzenetet, amit reám bízott az Isten átadásra, és amit olvasok az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezetéből, a 12-től a 20. versig terjedő szakaszig, amit helyeteket elfoglalva és a magyarázatot is meghallgatva engedelmes szívvel fogadom. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amit elbeszélték, milyen sok jelt és csodát tett általuk Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, akkor megszólalt Jakab, és ezt mondta: Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének, és ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványokhoz a tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől. Eddig az írott ige. A kereszténység, én nem is tudom megszámolni, de kevesen vannak, akik tudják, hogy hány részre szakadt a kereszténységnek, a ki tudja hány részre szakadásának fő oka mindig az volt és mindig az lesz, hogy egész egyszerűen képtelenek vagyunk egyformán értelmezni azt, amit Jézus egyértelműen elénk adott. Elég korán elkezdődött a vita a keresztények körében, hallhattuk már az első apostolok életében. Jézus halála után néhány hónappal, néhány héttel már vitatkoztak a keresztények. Összegyűltek Jeruzsálemben, és egyetlen napirendi pontjuk volt a körülmetélkedésnek a kérdése. A farizeusokból keresztjénné lett emberek ragaszkodtak ahhoz, a régi szokáshoz, hogy a csecsemőkorban a fiúgyermekek 8 napos korában körülmetéljék őket, ez az elvégzendő beavatkozáshoz mindenképpen ragaszkodtak. Úgy gondolták, hogy a keresztjénné lett pogányok, férfiak is csak akkor üdvözülhetnek, hogyha elvégeztetik magukon ezt a mózesi szokás szerinti kis sebészeti beavatkozást. Ezen kezdtek el vitatkozni. És azt olvassuk, hogy a vita már kezdett eldurvulni, amikor Péter apostol felállt. Egészen röviden elmagyarázta a jelenlévő véneknek és apostol társainak, hogy a szíveket ismerő Isten egyenlővé tette a pogányokat a zsidókkal. Megadta nekik a Szent Lelket, márpedig, hogyha a zsidóban és a pogányban is ugyanaz az isteni lélek él, akkor nincs miről vitatkozni. Miről beszélnek? Milyen súlyt kéne rárakniuk? A Szent Lélek majd igazgatja őket. A lényeg az innentől kezdve nem a ceremóniákon múlik, amire oly büszke az egyház, miket találtunk ki, hogyan folyjon le egy-egy gyűlés, egy-egy Isten tisztelet. Nem ezen múlik a dolog, hanem azon, hogy az Úr Jézus kegyelme, az isteni ítélettől megmentő szeretete azé, akinek ő adja. Ilyen egyszerű. És természetesen azé, aki ezt az isteni szeretetet elfogadja. Nem kell körülmetélkedni. Adott ő, Jézus, ennél sokkal fontosabb kihívásokat is, amiknek a teljesítéséről könnyen felismerhető az, hogy az illető tényleg beállt-e Krisztus mögé, vagy sem. Nem kell itt konfirmációs papírt felmutatni, még keresztlevelet sem. Nem kell olyasmit mondani, hogy ki volt az én apám, anyám, dédapám, az is pap volt, meg presbiter, nem ez a lényeg. A Krisztustól kért gyümölcsöket megteremjük-e, vagy sem. Ennyi az egész. Felekezettől függetlenül. Mindig voltak és mindig lesznek olyan keresztjének, akik kizárják az üdvösségből, mintha kizárhatnának bárkit is az üdvösségből, azokat, akik nem úgy hiszik, követik Jézust, ahogy ők. Gyakorlatilag ezért van annyi felekezet a világon. Mi tudjuk, hogy Jézus hogy mondta, mi ezekből felállítunk dogmákat, akik ezt hiszik, azok odaülhetnek a padokba, meg kijöhetnek az úrasztalához, és akkor már rendben is van minden, bezzeg a többiek, azok nem így hiszik. Mindig voltak ilyenek, a mózesi, vagy akármilyen későbbi szokásokat, hagyományokat fogcsikorgatva előíró farizeus keresztjén lelkület, ma is képes elrontani a lelkes, frissen megtélt keresztjéneknek a szájízét. Annál is inkább, mert maguk az előírók hogyan kell keresztjének lenni? Az előírók sem képesek arra, hogy a saját kicsinyességüknek megfeleljenek. Péter érvel ezzel így, nagyon okosan és nagyon alázatosan. Odafordul az első fundamentalista farizeus keresztjénekhez, és hát, hogy mondjam, takarosan kiosztja őket. Azt mondja, miért kísértitek az Istent azzal, hogy olyan igát akartok a tanítványok nyakába tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni. Igát? Iga lenne a körülmetélkedés? Nem erről van szó. Sokkal többről. Péter túl lát és túl lép a körülmetélkedés kérdésén. Tudja, hogy akik az újszülött egyházban most szeretnék bevezetni a körülmetélkedést, ott akkor, azok nem fognak itt megállni. Azoknak ez nem lesz elegendő. Szépen, lassan majd, okosan, ahogy szokták, becsempészik majd az évszázadok alatt 10 parancsolatból 613-ra alakított parancsolatot, amik aztán tényleg teljesíthetetlen feltételek elé állítják a zsidó szokásokat nem ismerő, addig még lelkes pogányokból lett keresztjéneket. Azt a szabályrendszert akarták ők bevezetni a gyülekezetben, ami egyéb iránt ők, az akkor élő zsidók, de még az előző nemzedék, még atyáink sem tudtak megtartani. Péter azt mondja, hogy ez ne legyen így. Péter ezt magától találta ki? Dehogyis. Visszaemlékezett valamire, egyre többre, amikor együtt voltak Jézussal, egyre több minden visszajött, vagy talán megkérdezte a többieket is, igaz, így mondta a Mester. Visszaemlékezett arra, amikor Jézus az írás tudókról és a törvénykezőkről ezt mondta, súlyos és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállára rakják, de maguk egy ujjal sem akarják azokat megmozdítani. Na most elhangzott Péter beszéde. Mi legyen? Mi legyen a pogányokból lett keresztjénekkel? Legyenek félig zsidók, tehát a zsidó szokásokat is tartsák meg, és úgy legyenek keresztjének, vagy kezdjenek valami újat. Én el tudom képzelni, hogy milyen tanácstalanul néztek ott össze az apostol társak, a jelenlévők, a vének, de nem kellett sokáig várniuk. Jakab emelkedett föl szólásra. Ő volt a Jeruzsálemben maradt keresztény gyülekezetnek a vezetője. Megoszlanak a vélemények arról, hogy ki volt ez a Jakab. Egyes tudósok azt mondják, hogy ő Jézus testvére volt. Olvasunk egy ilyen testvéréről, egyébként a korábbi felírásokban, az evangéliumokban, feljegyzésekben. Olvasunk arról, hogy volt egy Jakab nevű testvére, lehet, hogy ő volt a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Mások azt mondják, hogy a 12 apostol között 2 Jakab is volt, talán az egyikőjük lehetett az. aztán megint visszatérnek, hogy lehet, hogy a Józseftől és Máriától, tehát a házasságból született testvérek egyike, gyermekek egyike. És az a történetünk szempontjából mindegy, hallgassuk inkább azt, amit ő mondott. Jakab föláll, és mi derül ki a beszédéből? Egyetért Péterrel. Azt mondja, én úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy figyeljetek, egy, tartózkodjanak a bálványok okozta tisztátalanságtól, kettő, a paráznaságtól, három, a megfulladt állattól, és négy, a vértől. Hallgatják a jelenlévők, és most hallgatjuk mi. Pogányságukból megtért magyar keresztény. Hallgatjuk a jeruzsálemi döntést, és ott van a Szentírásban, ezért mi reformátusok, látjátok? Mi reformátusok elfogadjuk, mert a Szentírás számunkra az elsődleges isteni kijelentés. Hallgatjuk a döntést, azt, hogy Jakab nem a 10 parancsolatot sorolta föl, ne azt tartsák meg, pontosabban nem mondta, hogy ne tartsák meg, de nem említi csak kettőt belőlük, hanem még két másikat. Hallgatjuk ezt a döntést, és halljuk, hogy Jakab kiemel 4-et a zsidóknak előírt 613 parancsolatból. 613-ból 4-et emel ki. Na most ez a 4, ez nyilvánvaló, hogy ránk is érvényes. 2019-ben élő keresztényekre. Hogy értsük őket? Tartózkodjunk a bálványok okozta tisztátalanságtól. A gyűlésen jelenlévő pálapostól újra elindulva a pogányok közé, még azzal a szöveggel viszi magával a levelet, hogy tartózkodjanak a bálványok, bálványáldozati hústól. Akkor most mitől? A bálvány okozta tisztátalanságtól, vagy a bálványáldozati hústól van szó? Akkor ott mindenki tudta, hogy ugyanarról beszélnek. Főként római, görög és perzsa mintákat és istenséget követő vallási összejöveteleken, az egész birodalomban, római birodalomban nagyban ment a sütés-főzés az összejöveteleken. És akkor mi is tudjuk, ahol sok a hús, ahol fő rotyog minden a serpenyőkben, és forog a nyárson a hús, hát ott még a legszegényebbeknek is jut valami. Valami imát, azt el kellett mormogni azelőtt az istenség előtt, ahol mondjuk az ökröt sütötték, azért, hogy lekanyarítsanak egy kis darabot a sűrű pecsenyéből a comb falatért, de hát az megéri, hát egy imát elmondani valami istenségért, és aztán a jól megfűszerezett húst elfogyasztani, ez rendben van. Vagy részt venni a már elkezdődött mulatságon, aminek a lényege az Isten szobor körüli pörgés, forgás, hálaadás, aztán a kialakult orgiák. Na, ettől tartózkodjanak. De mi közünk van nekünk ehhez? Mi nem járunk bálványimádásra, bennünket nem vonz a mulatság, mi választjuk, hogy ki előtt hajbókolunk. Tényleg? Ha ti mondjátok, én elhiszem, akkor biztosan így van. De végtelenül sajnálom azokat, akik feloldódnak az üres kínálatukban. Akik megfeledkeznek arról, hogy ők elkötelezett emberek. Elkötelezett emberek saját akaratukból Jézusra és arra az életformára szavaztak, arra tették le a voksukat, amikor hallható szóval kimondták, kiben hisznek, most talán 10 perccel ezelőtt is, vagy láthatóan megmozdultak és oda mentek, hogy vegyék a szent jegyet, a kenyeret és a bort. Aztán hirtelen mindig vált a kép, érdekes. Vált a lelkünk és vált a kép. Kimegyünk a templomból. Megdöbbentő, hogy ugyanazok a testvérek együtt ordítanak, együtt menetelnek, együtt borozgatnak azokkal, akik teljesen más felszólításoknak, hirdetményeknek, közhangulatnak engedve csalják maguk közé Jézus Krisztus tanítványait. bálványozott politikusok, klubok, hagyományok, értelmüket vesztett szokásoknak az imádatára. Nagyon gyorsan vált az emberi lélek bálványimádásra. A keresztényekre nem érvényes a zsidók 613 parancsolata, de az igen, hogy tartózkodjanak a bálvány okozta tisztátalanságtól. Óvakodjanak a fertőzéstől. Óvakodjanak a szennytől. Amikor a természetben járunk, akkor visszatérve, hogy telnek az évek egyre több, nagyobb gyakorisággal, mondják el nekünk, ellenőrizzük magunkat, hogy nincs-e bennünk kullancs. Ez olyan természetes, hát az megfertőz bennünket. Nem szeretjük, ha megfertőzöttek vagyunk. A munkában, a hőségben igyekszünk minél előbb lemosni a testünkről a szennyet. Érdekes. De mikor vizsgáltad meg magadat utoljára, hogy a gondolataidat, a berögzött szokásaidat, a szádon kicsurranó szavakat, a szabad idődet, az olvasmányaidat, és mikor vizsgáltad meg utoljára azt, hogy mi kerül a szemedbe, mi kerül a füledbe? Nincs semmi szenny, nincs semmi fertőzés. Nem ért fertőzés, nem lettél szennyes, nem hígultál bele a tömegeknek a véleményébe. Tényleg szabad akaratod van? Vagy követed azokét, akik beléd diktálják, ez lesz majd a legjobb, hidd el. Kedves testvérek, ez most, mint minden istentisztelet, a kimosakodásnak az alkalma. Isten hirdetett igéjének közelében mosodába kerülsz. Kérsz egy vegy tisztítást. A Jézustalan sokaságba vegyülve, abban meghemperedve, a rád ragadt fertőzést és szennyet eldobhatod magadtól. Itt hagyhatod, itt ebben a templomban. És elhatározhatod magadban, hogy tartózkodni fogok a bálványozott dolgoknak a tisztátalanságától. Hogy mi az, pontosan tudni fogod, hogy mik azok. Most is tudod, tegnap is tudtad, az akarat a lényeg. Ki akarom kerülni, el akarom kerülni, vagy megint meghemperkek benne. Péter és Jakab mindketten úgy gondolták, hogy az üres vallásosságukból kigyógyultak, Jézus követve tartózkodjanak a paráznaságtól, tartózkodjanak az erkölcstelenségtől, a szexuális szabadosságtól, a házasságtöréstől. Attól, hogy mi ez a paráznaság, odaadják magukat. Odaadják magukat, a testüket és az érzéseiket annak, akivel nem kötöttek szövetséget. Azoknak, akik a test vágyait követve eladják magukat. Rövid örömért, vagy éppen pénzért, számításból, kéjjelgésből, átlépve mások életén, semmibe véve a korábban tett ígéreteket házasság előtt, házasságban és házasság után. Hallgatjuk Jakabot és egyetértünk. Megértjük őt. Ebből nem engedhet, van még 600 valahány néhány parancsolat, de a bálványimádásból, sem a paráznaságból egyikből sem engedhet. Gyakorlatilag ez a kettő az, amit megtalálunk a 10 parancsolatban is. Második parancsolat és a 7. parancsolat. Könyörgöm, higgyétek el, testvérek, nem akarom erőltetni. De hogyha jól belegondoltok, nem erőltettem ezt a magyarázatot, amikor azt mondom, hogy aki elfordul a bálványoktól, abban az értelemben, amit az előbb próbáltam elmondani, elfordul a többségnek az ízlésétől, elfordul a szokásoknak a babonájától, valamint ne paráználkodj, visszafogja a vágyait, vagyis nem adja oda magát a kínálatnak, a kényeztetésnek, a csábításnak, az a 10 parancsolatnak a többi 8 parancsolatát is egészen egyszerűen természetes iránytűnek fogja elfogadni. Nagyon fontos ez a kettő. A bálványimádástól való tartózkodás és a paráznaságnak az elkerülése. Nos, ez történt közöttük, és higgyétek el, testvérek, hogy ezt a Szentlélek Isten mondta nekem. és adja most nektek, vigyétek magatokkal. Az ilyen ember vigyáz arra, amit kimond. A többi parancsolat is eszébe jut. Aki nem akar bálványt imádni, és nem adja oda magát másoknak semmilyen értelemben, sem az eszét, sem a testét. Nem játszik az Isten nevével. Gyakorolja, vagyis újra megtanulja a szülei iránti tiszteletet. Nem bántja a fele barátját, és nincs oka meglopni őt, sőt, nem is kívánja a javait. Hamis tanúként sem csorbítja meg a becsületét, mert nem áll be a bálványok által készített keretbe, és nem engedi azt, hogy játszanak az érzelmeivel. Tartózkodik a tisztátalanságtól, és tartózkodik a paráznaságtól. Na jó, akkor eddig rendben is lenne, de van még itt két dolog, amivel tényleg nehéz mit kezdeni. Mi van a vérrel, és mi van a megfulladt állattal? Hát ezt a kettőt mondja még Jakab. Bálványimádás, paráznaság, szörnyű dolgok. De mi ez a megfulladt állat, meg a vér? Mert ugye az eddigiek mellett azt tanácsolt az apostoli nagygyűlés, hogy a pogány keresztény testvérek tartózkodjanak a megfulladt állattól és a vértől. Nos, a megfulladt, vagyis nem az előírásoknak megfelelően levágott állat vére, az benne marad a testben. És ha benne marad a vér a húsban, akkor sokkal hamarabb romlik meg, főleg ilyen meleg éghajlatú helyeken. Ezért az egészség védelme miatt kell tartózkodni a megfulladt állattól. De ez csak egy dolog. A másik, a fulladásos halál, a szenvedés. Mózes törvényeiben olvashatóak ezek a dolgok itt. Még az ételő szolgáló állatnak sem szabad indokolatlan fájdalmat okozni. Harmadszor pedig nem csak az emberi, de az állati vér is az Istené. Annak idején az oltára kellett hinteni, vagy kicsorgatni és betemetni a vért. Miért tartózkodjunk mi a megfulladt állattól? Egyszerű, ugyanazért a fentiek alapján. Őrizzük és vigyázzunk testünk és lelkünk egészségére. Pál apostol magával vitte a döntést, a jeruzsálemi döntést, és a levélben, abban a levélben ezt olvashatták a szíriai Antiókiában élő keresztjének: tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól, ha ezektől őrizkedtek, jól teszitek, figyeljetek, legyetek egészségben. Ez a vége. Legyetek egészségben, és ez azt jelenti a zsidó gondolkodás szerint, hogy a testetek és a lelketek is. Amikor köszönnek egymásnak, mindenki által ismert a zsidó köszöntés, Shalom. Shalom aleichem, legyen meg minnyájunknak, legyen békesség veled, de legyen békesség velünk. A tested és a lelked egyensúlyban, harmóniában legyen egymással. Ez a négy parancsolat, amit a keresztényeknek, pogány keresztényeknek adtak, ez erre vetül ki. A tested és a lelked legyen harmóniában és legyen egészséges. Van még valami? Igen, a vér. A hagymás vért és a véres hurkát kedvelő magyaroknak ez egy rossz hír. Az apostolok azonban még nagyon komolyan vették, annyira, hogy még a pogányból lett keresztényeket, és így minket is intenek. Tartózkodjatok a vértől. Miért? Egyszerűen csak azért, más érvük nekük sem volt, mert Isten mondta. Nagyon régen, a nép összekovácsolásának idejében, Mózes 5. könyvének 12. fejezetében olvassuk Isten szavát: abban légy álhatatos, hogy vért ne egyél, mert a vér lélek. Ne egyél lelket a hússal együtt. Ne edd meg azt, hanem öntsd a földre, mint a vizet. Ne edd meg azt, akkor majd jó dolgod lesz neked és utódaidnak, mert azt tetted, amit jónak és helyesnek lát az Úr. Isten mondta, és ez alól semmiféle feloldozást nem adott. Négy utasítás, kedves testvérek. Majdnem azt mondtam, hogy csak négy. Mégis elég. Szellemet és személyiséget épít. Elég, ha annyit megteszel, ami a négy parancsolatban így benne van, és minden más lesz, hidd el. Elég, ha annyit kérsz másoktól, ami a négy parancsolatban volt, és a kapcsolataid is meg fognak változni. Mert ne terhelj senkit azzal, amit te nem tudtál megtartani, de ajándékozd meg őket azzal, amit te is ajándékba kaptál Istentől, ennyi. Ma délelőtt ezt a leegyszerűsített négy parancsot kaptunk tőle, aminek eszedbe idézésével Isten kedvére, fele barátod és a saját magad javára fogsz élni. Így legyen. Amen. A 299-es számú dicséret 5. versének éneklésével mondjunk választ Isten hívására, és arra a kérdésére, vajon megértettünk-e valamit abból, amit ő mondott. 299-es számú dicséretünk 5. verse így kezdődik: Uram, hozzám légy kegyelmes!